Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Régen voltam már itt, ezért láttam néhány ismeretlen arcot is, de Zoli bemutatott engem, köszönöm. Egy dologgal hadd egészítsem ki ezt a bemutatkozást. Zoli is egy láncszem volt abban, hogy én most itt lehetek, egy fontos láncszem. De térjünk a mai témánkra. Mivel régen voltam itt, hozhatok egy régi témát, ami nekem nagyon kedves, és leginkább azért kedves, mert ahogy jártam gyülekezetekben és elmondtam, ott megtapasztalhattam azt, amit Pál a római gyülekezetnek mondott, hogy épüljünk egymás hite által, a tiétek által, meg az enyémek által, meg az enyém által. Tehát egyszer elmondtam, és mindig jöttek hozzá újabb gondolatok, úgyhogy aki esetleg már hallott ezt az ige hirdetést, én azt gondolom, hogy ő is fog újat hallani belőle. A téma pedig, amiről szeretnék beszélni, az még az első negyedévi szombatiskolánkhoz kapcsolódik, mégpedig a sáfárság témaköréhez. És ott nagyon sokszor beszélt a lecke a talentumokról, ugye az egy tipikusan arról szóló példázat, hogy hogyan sáfárkodjunk. De tulajdonképpen, ha meggondoljuk, akkor Jézusnak nem csak az az egy példázata, hanem az a négy példázata, amit akkor mond el, amikor megkérdezik tőle a tanítványai, hogy micsoda jele lesz a te eljöveteletnek és a világ végének. Akkor az a harmadik példázat, ugye a hű és gonosz szolga, a tízszűz példázata és a talentumok példázata, valamint a juhok és a kecskék szétválasztása. És én most az első példázatból szeretnék kiindulni, tehát a hű és gonosz szolga példázatából, és ezt keressük is ki, és olvassuk el. Máté evangélium a 24. fejezetét lapozzuk föl, és keressük ki onnan a 45. verst, olvasom egészen a fejezet végéig. Tehát Máté 24:45, ugye, Máté evangélium a 24. fejezet, ez az a bizonyos nagy apokaliptikus beszéd, vagy egyszerűen szólva, ugye, hogy mit válaszol Jézus tanítványainak arra a kérdésére, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Jézus akkor elmondja a jeleket, és négy példázattal zárja le, és olvasom innen az első példázatot, 45-ös verstől. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az Úr a gondviselővé elővétette az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő Úr, amikor hazajő, így munkában talál. Bizony mondom nektek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig a ma gonosz szolga, így szólna az ő szívében, halogatja még az én Uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjönnek a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Eddig tehát az ige. Azt gondolom, hogy ez a példázat is igen beszédes, de szeretném most úgy még világosabbá tenni ezt a példázatot, hogy föllapozunk az Ószövetségben egy történetet, ami egy kicsit kerekebb, és én azt gondolom, hogy közelebb van hozzánk, hogyha egy konkrét történeten keresztül nézzük ezt meg. És az a történet, ami kapcsolható ehhez, sokáig nem gondoltam én sem, hogy kapcsolható ehhez, mert azt a történetet általában akkor szoktuk emlegetni, amikor a békítésről van szó. Sámuel első könyve 25. fejezetében van ez a történet. Így is mondhatnánk röviden, hogy Abigél története. És hát többnyire azzal kapcsolatban szoktuk ezt fölhozni, hogy az okos asszony hogyan békíti meg a fölgerjedt Dávidot, ugye akkor már fölkent király. De én most nem erre szeretném tenni a hangsúlyt, hanem szerepelt itt a példázatban két szolga, a hű és bölcs szolga, valamint a gonosz és rest szolga. Hát felolvasom a példázatot, és pontosabban a történetet. Kicsit hosszabb szakasz lesz, de én azt gondolom szükséges, mert bele kell helyezkedjünk a történetbe. Tehát felolvasom a történetet, nem az egészet, hiszen én most, ahogy jeleztem, nem a békítésre szeretném tenni a hangsúlyt, hanem inkább a két szolgára, ezért a középső részt, a békítő részt azt kihagyom belőle. Olvasom tehát Sámuel első könyve 25. fejezetéből, a második verstől, először a 19-es versig. Így olvasom. És volt egy ember Máumban, akinek jószága Kármelben volt, és egy igen tehetős ember volt. 3000 juha, 1000 kecskéje volt neki, és Kármelben éppen juhait nyírta. Ezt az embert pedig Nábának és a feleségét Abigélnek hívták, aki igen eszes és szép termetű asszony volt. A férfi azonban durva és rossz erkölcsű volt, a Káleb nemzetségéből való volt. És meghallotta Dávid a pusztában, hogy Nábál a juhait nyírja. És elküldött azért Dávid 10 ifjút, és mondta Dávid az ifjaknak: menjetek fel Kármelbe, és mikor Nábálhoz érkeztek, köszöntsétek őt nevemben békességesen. És így szóljatok: légy békességben az életben, legyen békességben a te házad népe, és legyen békességben mindened, amid van. Most hallottam, hogy juhaidat nyíratod, a te pásztoraid pedig velünk voltak, és nem bántottuk őket, és semmiük sem hibázott az alatt, az egész idő alatt, amíg Kármelben voltak. Kérdezd meg szolgáidat, ők meg fogják mondani neked. Legyenek azért ez ifjak kedvesek előtted, mert alkalmas időben jöttünk. Adj kérlek abból, ami a kezed közt van, szolgáidnak és a te fiadnak, Dávidnak. Elmentek azért a Dávid szolgái, és szóltak Nábálnak minden beszédek szerint a Dávid nevében, és várakoztak. Nábál pedig felelt a Dávid szolgáinak, és mondta: kicsoda Dávid, és kicsoda Isainak fia? A mai napság sok olyan szolga van, akik elszöknek uraiktól. Vegyem azért a kenyeremet, és vizemet, és az én levágott marhámat, amelyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embereknek adjam, akikről azt sem tudom, hogy hova valók. Akkor megfordultak a Dávid szolgái az ő útjukra, és visszatértek, és mikor megérkeztek, értesítették őt minden beszédek felől. És mondta Dávid az ő embereinek: kösse fel mindenki a kardját. És felkötötte mindenki a kardját, Dávid is felkötötte az ő kardját. És felment Dávid után mintegy 400 ember, 200 pedig ott maradt a podgyásznál. Abigélt pedig a Nábál feleségét értesítette a szolgák közül egy ifjú, mondván: ímé, Dávid követeket küldött a pusztából, hogy köszöntsék a mi urunkat, de ő elűzte őket. Azok az emberek pedig igen jók voltak mi hozzánk, és nem volt bántódásunk, és semmink sem hibázott az alatt, az egész idő alatt, amíg velük jártunk, mikor a mezőn voltunk. Olyanok voltak ránk nézve, mint a kőfal, mind éjjel, mind nappal, az alatt, az egész idő alatt, amíg velünk voltak, mikor a juhokat őriztük. Most azért értsd meg, és lássad, hogy mit kelljen cselekedned, mert jelen van a veszedelem, ami urunk és az ő egész háza ellen. Ő pedig oly kegyetlen ember, hogy senki sem szólhat neki. Akkor Abigél sietve vett 200 kenyeret, 2 tömlő bort, 5 juhot elkészítve, 5 mérték pergát búzát, 100 kötés aszúszőlőt, és 200 kötés száraz fügét, és szamarakra rakta. És mondta az ő szolgáinak: menjetek el előttem, íme én utánatok megyek. De férjének, Nábálnak nem mondta meg. És most kihagyom azt a részt, amelyik a békítésről szól, onnan folytatom, amikor Abigél visszatér. 36-os vers, ha lapozunk egyet, onnan tudjuk követni. Így olvasom a 36-os verstől tovább. Mikor pedig Abigél Nábálhoz visszaérkezett, ímé olyan lakoma volt az ő házában, mint a király lakomája. És Nábál szíve vigadozott azon, mert igen megrészegedett, azért ő semmit sem mondott meg neki, sem kicsit, sem nagyot, egészen reggelig. Reggel pedig, mikor Nábál kiózanodott, megmondta neki felesége ezeket a dolgokat, és elhalt az ő szíve ő benne, és olyanná lett, mint a kő. És mintegy 10 nap múlva megverte az úr Nábált, és meghalt. Eddig olvasom egyelőre a történetet, és előtte még néhány körülményt, amit ugye nem olvastunk itt az igéből, azt hadd ismertessek. Tehát ugye Itt már a 25. fejezetben vagyunk Sámuel könyvében. Dávid ekkor már felkent király, úgy kerül az udvarba, ugye, hogy egyrészt ugye legyőzi Góliátot, ott hírnevet szerez magának, és úgy kerül az udvarba, hogy Sault, mondjuk így egyszerűen a depressziós Sault a hárfa zenéjével fölvidítsa, de Saul féltékeny lesz rá, ezért Dávidot üldözni kezdi. Dávidot nem csak Dávid nem csak ennek a féltékenységnek, hanem életveszélynek is ki van téve, ugye kétszer meg akarja őt ölni Saul. És Dávid ekkor elmenekül a királyi udvarból, és bujdosik a pusztában. Az első menekülésénél, amikor semmi sincs még nála, akkor jut el Nóbba, és ott kéri el a papoktól a szent kenyeret. Ismerős biztosan ez a jelenet is, Jézus is visszahivatkozik rá. Nekünk most ez annyiban érdekes, hogy amikor Saul megtudja, hogy Dávid ott volt Nóbban, és a papok enni adtak neki, akkor Saul kivégeztet 83 papot. Ez tehát a közvetlen előzmény, illetve még egy földrajzi meg helyi adottság, amire még érdemes figyelnünk. Ez a bizonyos Máon és Kármel, nem azonos a Kármel hegyel, ezek két kis hely. Ezek körülbelül olyan 2 kilométerre vannak egymástól. Ugye a szövegből kiderül, hogy Kármelben vannak a gazdasági épületek, ott van a juhnyírás, és valószínűleg Máonban van a lakóépület, tehát ott laktak, és amikor történt ez az eset, hogy Dávid szolgái kérték Nábált, hogy adjon nekik ennivalót, akkor Abigail nem is tudott erről, hanem az a szolga, akiről olvasunk, az elszaladt 1-2 kilométert, és értesítette az úrnőjét, akihez lehetett szólni. Rögtön az elején talán azt gondolom már is lehet azonosítani a két szereplőt. Melyik felel meg a hű és bölcs szolgának, és melyik felel meg a gonosz és rest szolgának. De nézzük részleteiben, hiszen azt mondtam, hogy ez egy kicsit árnyaltabb képet ad a dologról, illetve arra is egy választ adhat nekünk ez a történet, hogy hogyan viszonyul, illetve így mondom, hogyan függ össze az Istenhez való viszonyunk, az anyagiakhoz való viszonyunkkal. Nézzük csak először Nábált. Tehát ugye megjelennek Dávid szolgái, és elmondják Nábálnak, hogy mi áradban vannak. És a 9-es verset, hogyha nézzük, azt olvassuk itt, hogy elmentek azért Dávid szolgái, és szóltak Nábálnak minde beszédek szerint a Dávid nevében, és várakoztak. Ugye benne volt a szövegben, ha térjek rá röviden, hogy adj nekünk abból, ami a kezed között van. Tehát ugye juhnyírás, mi már ezt nem nagyon tudjuk mihez kötni, de gondoljuk csak meg, hogy ugye ott gyapjút szereztek, tehát a birkákat megnyírták, ott egy csomó gyapjú keletkezett, és a gyapjú annak idején a ruhának volt az anyaga. És azt is tudjuk ugye, hogy a ruha abban az időben nem olyan érték volt, mint ma, hanem bizony komoly érték volt a ruha. Tehát gondoljuk csak meg, hogy itt mekkora bevételről van szó, és ugye olvastuk a végén, hogy Nábál lerészegedett, mint a bolond gazda Lukács evangéliumában, a példázatban, hogy ő is sok javam van, most akkor elengedhetem magamat. Tehát ott van, készül a nagy ünnepség, így mondhatnánk más szóval, hogy a szüreti ünnepség, és Dávid akkor küldi el a szolgáit. És mit mond erre Nábál? 10. verstől olvasom. Nábál pedig felelt a Dávid szolgáinak, és mondta, kicsoda Dávid, és kicsoda Isainak fia, a mai napság sok olyan szolga van, akik elszöknek uraiktól. Vegyem azért kenyeremet és vizemet, és az én levágott marhámat, melyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embereknek adjam, akikről azt sem tudom, hogy hova valók. Az első kérdésem az lenne, hogy vajon miért kellett a szolgáknak várakozni? Hát akkor még nem volt részeg Nábál. Hát szerintem nem a kiózanodás a helyes válasz, hanem a kitalálás, kifundálni, hogy mit mondjon ezeknek a szolgáknak. Mert mi volt a konfliktus? Nábál mi között törlődött? Ha adok ezeknek az embereknek, akkor lehet, hogy úgy járok, mint a papok Nóbban, ugye? Ha meg nem adok, akkor lehet, hogy ezek jönnek ellenem. És hát ezt valahogy meg kellett indokolni. De nézzük csak meg az indoklást. Nem lógott ki a lóláb? Azt mondja, kicsoda Dávid és kicsoda Isainak fia. Sok olyan szolga van, akik elszöknek uraiktól. Ebben volt igazság is, ugye? Mert Dávid elszökött a palotából, ha úgy tetszik az ő urától. De hogyha valaki azt mondja, hogy akiről azt sem tudom, hova való, hát akkor honnan tudja, hogy ki az apja? Tehát ugye nem ez volt a lényegi elem, de látszott, hogy Nábál nem akar adni, és hát visszajutott ez nyilván Dávidhoz, és Dávid pedig megsértődött, mint a későbbiekből kiderül, és bosszút esküdött. És érdekes ugye, hogy nem a ház ura, hanem ki érti meg, hogy baj van. A szolga. És aztán, tudatja a feleséggel. És érdekes, hogy azt olvasok itt Nábáról, hogy senki sem szólhat neki. Tehát valószínűleg itt is még egy részlettel kibővül, vagy egy dolog, ami kibővülhet nekünk a gonosz szolgáról alkotott kép, hogy nem nagyon mernek hozzá szólni, mert tudják, hogy bánt. De nézzük csak meg itt most akkor Abigail mit cselekszik. Elmondja neki a szolga, hogy mi történt, és utána nézzük csak meg, mit cselekszik Abigail. 18-as verset olvasom. Akkor Abigail sietve vett 200 kenyeret, 2 tömlő bort, 5 juhot elkészítve, 5 mérték pergelt búzát, 100 kötés aszúszőlőt, és 200 kötés száraz fügét, és a szamarakra rakta. Mindig átfutottam a Bibliában ezeket a részeket, ezeket a felsorolásokat, de rájöttem, hogy itt is jelentősége van. Vajon mi? Hát, hogy nem az csak, hogy volt, hát mennyit pakol abból oda? Tehát ugye Abigail azzal is tisztában volt, hogy Dávid egy komoly sereggel van. Tehát nem lehet oda menni egy piknikes kosárral, ugye? Hanem szamarakra fölrakta. Tehát Abigail rögtön cselekedett. De nézzük csak meg a 19-es verset, mintha valami ellentmondás lenne. Ugye azt mondja, hogy fölpakol, sietve, ennyi mindent összepakol, és a 19-es vers pedig azt mondja, és azt mondta az ő szolgáinak, menjetek el előttem, íme én utánatok megyek. Eddig olvasom csak, most ez a lényeges. Nincs itt valami ellentmondás, az előbb siet, mondhatnánk kapkod, de biztos nem kapkodott, most meg azt mondja a szolgáknak, hogy menjetek csak, majd én utánatok megyek. Vajon miért van ez? Miért tette ezt Abigail? Példabeszédek könyvében van egy vers, azt mondja, hogy amit hatalmadban áll megcselekedni, az cselekedd. És Abigail ezt megtette, ez az ő hatalmában volt. De mi nem volt az ő hatalmában? Pontosan így van. Az már nem az ő hatalmában volt. Egy másik verset hadd idézzek a példabeszédek könyvéből, a 19-es fejezetnek a második verse, azt mondja, hogy a lélek sem jó tudomány nélkül, aki csak a lábával siet, hibázik, ugye mondja bölcs Salamon. Abigail nem sietett, imádkozott. Tehát ugye egyrészt nem volt hatalmában az, hogy Dávid szívét megbékítse, ahogy Zsuzsa mondta. Először én is csak erre gondoltam, ez természetes. De gondolkodjunk csak egy kicsit, ez is az egyik délutáni beszélgetésen derült ki, hogyha Abigail fölpakol, elindul, és elkerülik egymást. Akkor ugyanott vagyunk, ugye? Aztán nyilván ő nem tudta Dávid szívét megváltoztatni, de az is világos, ugye, hogy Isten Abigailt használta arra, hogy Dávid szívét megváltoztassa. Tehát akkor Abigailnek ebben az imában el kellett venni azt is, hogy szóljon, hogy mit mondjon, és hogyan szóljon, ugye? Tehát Abigail ezekért imádkozott, és eredménnyel a kihagyott részből azért felolvasnám ezt, mert a Biblia tényleg annyira tökéletes, hogy ezt utána elmondja. A kihagyott részre egyébként, ha van rá igény, akkor délután visszatérhetünk, az is érdekességeket tartalmaz, de hadd olvassam akkor, hogy Dávid, aki ugye találkoznak végül is, és átadja az élelmiszert Dávidnak, De nem az élelmiszer a kulcs dolog, ugye? Én azt gondolom, a kulcs dolog itt a lelki táplálék, tehát a maga idejében adott eledel, ugye ez is teljesen ide vág ehhez a példázatból, hogy a maga idején adta az eledelt, Abigél, és nem csak testi eledelt adott, hanem először a lelkit. De hadd olvassam föl azt a részt, amikor lezajlik köztük a beszélgetés, és hogy reagál rá Dávid. A 32-es verstől olvasom. És mondta Dávid Abigélnek, áldott legyen az Úr Izraelnek Istene, aki téged ma előmbe küldött. És áldott legyen a tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságban essem, és ne saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Bizonyára él az Úr, az Izrael Istene, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul ne cselekedjem. Eddig olvasom csak. És nézzük csak meg. Ebbe benne van mind a három. Aki elébet küldött engem, mondja ezt ugye a 32-es versben, 33-ban a te tanácsod, tehát, hogy úgy szóljon, ahogy kell, és ami Dávid szívében végzett el Isten ennek hatására, ő a Isten, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul ne cselekedjen. A történet tehát ugye jól zárul, de kövessük csak tovább az eseményeket. 36-os vers. Mikor pedig Abigél Nábálhoz visszaérkezett, ímé olyan lakoma volt az ő házában, mint a király lakomája, és Nábál szíve vigadozott azon, mert igen megrészegedett. Azért ő semmit sem mondott meg neki, sem kicsinyt, sem nagyot, egészen reggelig. Reggel pedig, mikor Nábál kihozanodott, megmondta neki a felesége ezeket a dolgokat, és elhalt az ő szíve ő benne, és olyanná lett, mint a kő. Egyelőre eddig olvasom. Vajon miért lett ennek a bolond embernek, ugye a neve azt mondja, itt nem olvastuk, de Nábál neve azt jelenti, hogy bolond, Abigél itt megmondja a héber szó jelentését, 25-ös versben, de vajon miért lett ennek az embernek a szíve kővé? Hát elmúlt a nagy veszély. Mi lehet a baj? Zoli? Igen, ez volt minden bizonnyal az egyik dolog, hogy ahol a ti kincsetek, ott a ti szívetek. Tehát egyrészt ugye az volt a baj, hogy mert az asszony az enyémből adni. Nem tudom, föltűnt-e valakinek, nekem is csak jó pár ige hirdetés után, ugye mit mond Nábál? Azt mondja, hogy vegyek az én ilyen-olyan javaimból, és adjak neki. És mit olvasunk Abigélnél? Fogta szó nélkül és vette. Ez most kell. Nem érdekes. És minden bizonyal azért nem is szólt Abigél Nábálnak, mert ha megtudja, valószínűleg megakadályozza. De én azt gondolom, lehetett még egy dolog, hogy Nábál szíve kővé dermedt. Félt. Pontosan így van, félt. Tehát akkor ezek szerint ugye számára ez azt jelentette, ő azt akarta pont elkerülni azzal, hogy nem adott, hogy Saul ne jöjjön. Pontos azzal, hogy nem adott, hogy Saul ne jöjjön, de most, hogy az asszony adott, így aztán jön majd Saul, ugye? És nézzük csak, jöhet Saul, ugye? Így mondhatnánk. És akkor nézzük csak, hogy olvassuk tovább. 38-as vers. És mikor 10 nap múlva megverte az Úr Nábált, és mintegy 10 nap múlva megverte az Úr Nábált, és meghalt. Vajon mire volt jó ez a 10 nap kegyelmi idő? Hogy megbánhassa, és megbánhassa egyrészt, másrészt ugye, hogy a nézetét is megváltoztathassa. Pontosan erre való. De ilyenkor fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy egy megkeményedett szívű embert az Isten még vissza tud fordítani? Hiszen azt olvastuk, hogy megkeményedett a szíve. Gyülekezetünkben van egy házi orvosnő, azt mondta, hogy Nábál valószínűleg infarktust kapott, ez a testi tünete a dolognak, ugye, amit az életmódja meg is indokolna, de én azt gondolom, hogy ezt a Biblia érti szó szerint is. Igen, tehát... Igen, ez is egy megoldás lehet, amit Zoli idézett jelenések könyvéből, amit Laodíciára mond Jézus. Én azt gondolom, hogy lehet. Mégpedig egy bibliai példa alapján gondolom, gondoljuk csak meg, hogy Nabukodonozor király, akiről azt mondja Dániel, ugye, amikor visszaidézi az unokájának, Belsacárnak, hogy miért került az az írás oda a falra, és akkor azt olvassuk ott Dániel könyv 5. fejezetében, hogy és a te atyád, akinek a szíve megkeményedett megáltalkodottan, levettették a trónjáról. És ugye tudjuk, hogy mi volt ez a bizonyos levettetés, és mi követte ezt a levettetést, a 7 évi őrültséget, Nabukodonozor megtérése. Tehát lehet. És nagyon örültem, amikor egyszer erről beszéltem, valaki a sorok közül határozottan bólogatott, azt mondta, hogy igen, igazolni tudom. Később beszélgettünk aztán vele a Isten tisztelet után, és mondta, hogy az én alkoholista édesapám és édesanyám pont így voltak, hogy megkeményedtek, de mikor odaért Isten elszólított őket, akkor meg tudtak térni. Térjünk vissza még akkor a történethez egy kicsit. És hát nem olvastam a történetnek a pozitív végkifejletét, hadd olvassam föl ezt is a 39-es verstől, és mikor Dávid meghallotta, hogy Nábál meghalt, mondta, áldott legyen az Úr, aki bosszút állt Nábálon az én gyaláztatásomért, és szolgáját visszatartotta a gonosztól. A Nábál gonoszságát pedig visszafordította az ő fejére, és elküldött Dávid és üzent Abigélnak, hogy elvenni őt feleségül. Elmentek azért Dávid szolgái Abigélhez Kármelbe, és beszéltek vele mondván, Dávid küldött minket hozzád, hogy elvegyen téged feleségéül. Ő pedig felállt és meghajtotta magát arccal a földre, és mondta, ímé a te szolgálólányod szolgáló lesz, hogy megmossa az én uram szolgáinak lábát. És Abigél sietve felkelt, és felült a szamárra, és 5 szolgálólánya, aki körülötte volt, és elment Dávid követei után, és az ő felesége lett. Ez tehát a pozitív végkifejlet, de azért is olvastam föl ezt a részt, mert itt megint csak Abigélnek az anyagiakhoz való viszonyát látjuk. Miben? Amikor szóltak neki Dávid szolgái, azt mondja, sietve összeszedett mindent, és ugye ott hagyta a nagy birtokot. Most, hogy a kontrasztot egy kicsit kiélezzem, mit csinált Lót felesége, amikor neki ki kellett menni? Ő visszanézegetett, és ott is maradt. Abigél ismerhette ezt a történetet, de ha nem ismerte is, az ő viszonya nagyon világos volt. És akkor a történet végén most hadd vessek föl néhány kérdést. Vajon Abigél boldog volt ebben a házasságban? Nem valószínű. Igen, tehát ebben a házasságban valóban nem volt boldog, de gondoljunk csak meg, milyen szolgálatot is végzett ő. Mit csinált? Megbékítette Dávidot, ugye? És mit mond Jézus azokról, akik megbékítenek? Boldogok a békesség szerzők, ugye? Mert ők az Isten fiainak mondatnak. Tehát akkor, ha emberileg nem is, de belül mindenképpen boldog volt. És még egy dolog van, ami igazolja ezt. Nábál nevét tudjuk, ugye? Az azt jelenti, hogy bolond. És Abigél neve pedig azt jelenti, hogy az öröm az újjongás atya. És ezt a nevet ő nem akkor kapta, miután Dávid felesége lett, hanem ez volt neki eredetileg a neve. Még egy picit menjünk tovább ebben a történetben, és ugye abból indultunk ki, hogy ez a példázat, amit Jézus elmesél a tanítványainak, az előre mutat a végidőre. Na most, hogyha ez az ószövetségi történet ennyire összevág azzal a példázattal, vajon ez az ószövetségi történet nem mutat nekünk előre a végidőre? Ugye azt mondja Istenről a Biblia, hogy ő van, ő az, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Ezért az ő beszédét is ez jellemzi, hogy érvényes a múltban, érvényes most, és érvényes lesz a jövőben is. Hát, hogyha nincs itt ilyen, akit ez vigasztal, az jó. Emlékszem, egyszer az egyik ige hirdetés után odajött hozzám valaki, hogy pont ilyen helyzetben van, mint Abigail, nagyon örült az ige szavainak. Lehet, hogy ebben is vigasztalás van, de nézzük meg, hogyha előre tekintünk. Ugye a szombatiskolánkban is benne volt az a mondat, nagyon megtetszett nekem Ellen White-tól, hogy az új igazságokat csak akkor érthetjük meg, hogyha a régieket felfogtuk. Az új igazságokat csak akkor érthetjük meg, ha a régieket felfogjuk. Bocsánat. Vagy egy dán filozófus így mondta, az élet akkor érthető, ha visszatekintünk, de csak úgy élhető, ha előre tekintünk. Ez Kierkegaard volt. Na nézzük meg akkor, hogy ha előre tekintünk, mit mond nekünk ez a példázat? Nem könnyű a kérdés, de próbáljuk kibogozni. Tehát ugye azt láttuk, hogy szó van itt két emberről, Nábálról és Abigailről. Kiben bízott Nábál? A vagyonában, vagy egy kicsit átvinném, a vagyona is fontos volt neki, ez kétségtelen, de ugye, ahogy próbáltam érzékeltetni, ő két aközött vergődött, hogy most Dávid jön ellenem, vagy Saul jön ellenem, ugye? Na most, hogyha megnézzük az adott helyzetet, hogy Saul mit is képviselt abban a helyzetben, ugye egy olyan király volt, akit az Isten már elvetett. És Dávid pedig egy olyan király volt, aki az Isten szemében megígért király volt, de még nem uralkodott, ugye csak névleg volt király. Na most, hova szeretném ezt kifuttatni? A végidőre, hogyha nézzük. Ott nem lesz ilyen helyzet, ha meggondoljuk, hogy van egy olyan hatalom, ami az Isten szemében már elbukott, és van egy megígért hatalom. Ugye a Biblia ki is mondja, hogy elesett Babilon. Tehát én azt gondolom, hogy Sault megfeleltethetjük annak, aki az elbukott birodalmat képviseli, és Dávidot pedig megfeleltethetjük annak, akinek előképe Jézus Krisztusnak. Tehát a végidején én azt gondolom, nekünk ez taníthat bennünket, hogy kiben bízzunk. Abban, akit az Isten megígért és kedvesnek tart, vagy pedig abban bízunk, aki még hatalmon van, de megöléssel fenyeget. Én azt gondolom, a példázatból nagyon világos a válasz, és érvényesek Pál apostol szavai, hadd idézzem a római levélből zárásként, azt mondja, hogy amelyek régen megírattak, ami tanúságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Amen. Kegyelmes Istenünk, szerető jó atyánk, köszönjük neked, hogy Jézusunk érdemeiért hozzád jöhetünk. Köszönjük Istenünk, hogy tanítottál bennünket az írásból, hogy hogyan lehetünk mi is követeid, akik hirdetik a világnak, hogy a megváltó elközelgetett. Köszönjük Istenünk, hogy ez adott esetben nem csak szó szerinti fölidézése annak, hogy Jézus mit tett értünk, hanem embereket te hozzád vezetünk, megbékítünk, ahogy a te szolgád is írta, hogy Krisztusért járjunk követségben, és kérjünk ő általa, hogy béküljenek meg te veled. Kérünk Istenünk, segíts nekünk, hogy ezeket az igéket a mi szívünkben forgassuk, és segíts meglátnunk, hogy mi az, amit kell cselekednünk. Kérünk, hogy te mutasd meg nekünk, hogy mik azok a jó cselekedetek, amiket elkészítettél nekünk, ahogy Abigélnek is elkészítetted ezt a jó cselekedetet, és te adj nekünk kitartást is, hogy meg is cselekedhessük azt. Köszönjük, jó atyánk, a te kegyelmedet, köszönjük, hogy átformálsz általa bennünket, segíts, hogy így jó bizonyságaid lehessünk, és a te nevedet megdicsőíthessük. Köszönjük, hogy kérhettük mindezeket az igék, mindezeket tőled, Jézus nevében tettük. Legyen neked hála érte. Amen.